Kedves testvéreim, folytatjuk Sámuel első könyvének magyarázatát. Az előzményeket, a hetedik fejezet előzményeit nagyon röviden szeretném összefoglalni, tekintettel arra, hogy egy héttel ezelőtt ennek az ige szakasznak az első feléről már részletesebben szóltunk. 20 éven keresztül élt, legyőzött állapotban Isten népe, és nem csak a filiszteusok által legyőzötten, hanem a hitetlenség által is legyőzötten, amikor aztán Isten lelke által elkezdtek végre sóhajtozni az Úr után, már csak mi is tudnánk már együtt, a keresztény világ együtt sóhajtozni az Úr után, és az élő Isten után kiáltani. És a mai ige szakaszból hallhattuk, hogy egy kollektív, közösségi, gyülekezeti bűnbánatot, bűnbánati istentiszteletet tartottak. Ezen az istentiszteleten megvallották bűneiket, és miközben ezt tették, a filiszteus csapatok újból támadást akartak intézni Isten népe ellen. Sámuel, és aztán Sámuel segítségével a nép együtt imádkozott szabadításért, és az Úr beleszólt valószínűleg az időjárásban, de az Istennek mindenre van hatalma, nem kell magyarázni a kelleténél jobban mindazt, amit itt tömören ír le a Szentíró. Hatalmas mennydörgés támadt, amely megzavarta filiszteus csapatokat, megzavarodtak, így olvassuk, és szerte futottak. Miközben Isten népe gyülekezeti bűnbánatot tartott, és ugyan látta, hogy a filiszteusok összegyűlnek, és újból támadásra készülnek, most ők úgy válaszoltak erre, hogy nem harcra készültek, hanem tovább folytatták az Isten tiszteletet, és elkezdtek imádkozni. És ebben a szorult helyzetben mindent az élő Istentől vártak. És az élő Isten megmutatta hatalmát, megmutatta rajtuk konkrét szabadítását, és ezért hálát adva Sámuel vezetésével a nép két település, Micpa és Sén között egy emléktáblát, egy emlékkövet állított fel, amit elneveztek Eben Haézernek, amely azt jelenti, hogy szabadító kőszikla, és ez egy rövid magyarázatot, ige hirdetést fűzött Sámuel, mindeddig megsegített bennünket az Úr, mert szabadító kőszikla a mi Istenünk. Hát innen induljunk el a mai istentiszteleten, és ezen a böjti vasárnapon töredelmes szívvel arra csodálkozzunk rá, hogy szabadító kőszikla a mi Istenünk ma is. És elmondhatjuk ma is, mint az ő népe, minden nyomorúságunk ellenére, és benne egyen-egyenként is, hogy mivel szabadító kőszikla a mi Urunk, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Mert bizony olyan állapotban vagyunk, hogy szükségünk van a segítségre. És ez nem csak az emberi lét általános diagnózisa, hanem lehetnek, adódhatnak olyan mélypontok, amikor ez konkrétan is megfogalmazható. szükségünk van a segítségre, nem csak azért, mert lehetnek olyan élethelyzetek, amikor elesettek vagyunk, amikor tehetetlenek vagyunk, amikor nem látjuk a megoldást, amikor szükségünk van a másikra, amikor valami betegség ér bennünket, hanem akkor is, amikor a hitünk gyengült meg, és akkor szükségünk van arra, hogy a másik ember hite segítsen ki bennünket hitünk mélységeiből. Vannak azonban olyan mélységek és olyan helyzetek, amikor a segítség nem elég. Amikor szabadításra van szükség. És a szabadítás attól több a segítségnél, hogy segítséget ember is adhat. De szabadítást ember nem adhat. Amikor elfogy az emberi erő, amikor elfogynak az emberi lehetőségek, amikor olyan mélyen vagyunk, hogy hiába kapargatjuk a ciszterna falát, csak mélyebbre jutunk, és nem tudunk belőle a saját erőnkből kijutni, na akkor van szükség a szabadításra. Igen, ez egy konkrét diagnózis. Segítségre, szabadításra van szükségünk. És az az emlékkő, amit Micpa és én között elhelyeztek, egy hitvallás. Egy hitvallás, hogy az Úristen a mi segítőnk, és az Úristen a mi szabadítónk. Amikor segítségre van szükség, akkor az Úristen emberi eszközöket küld, és úgy segít, mert vegyük észre, mert ez különösen nagy ajándék, ha valaki ebben az önző világban, a bajban vagyunk, segít, és őszinte szívvel és szeretettel mellénk áll, akkor az az Isten eszköze, az Isten angyala, az Isten küldötte. És amikor az emberi lehetőségek elfogynak, akkor az Isten az, aki megszabadít. Milyen gyönyörűséges ez a hitvallás. És itt meghúzhatjuk az évet az Új Szövetség felé, egészen Jézus Krisztusig, mert ő a valódi segítséget és a tökéletes szabadítást, a megváltást egyszülött fiában, Jézus Krisztusban mutatta meg. Segítségre, szabadításra van szükségünk, és ő a mi segítőnk, az Úr a mi szabadítónk, aki egyszülött fiában, Jézus Krisztusban valóban segített rajtunk, és tökéletesen megszabadított, megváltott bennünket. Sámuellel és népével együtt zengjük, hogy szabadító kőszikla ma is az Úr, akire egy bizonytalan világban lehet alapozni, lehet építkezni, lehet ráhagyatkozni, és elmondhatjuk Sámuel népével együtt, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. Arra kér most Isten igéje, hogy gondold végig, hányszor tapasztaltad meg életed során, az örömökben és a próbatételekben egyaránt az Isten segítségét és konkrét evilági szabadítását, amely előíze Jézus Krisztus tökéletes szabadításának. Elmondhatjuk, mint az ő népe, és elmondhatjuk, mint Almádi gyülekezet, és elmondhatjuk egyen-egyenként, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. És ne csak a látványos nagy dolgokra, nagy segítségekre, szabadításokra gondoljunk. Jó Sándor itt olyan gyönyörű, szentlelkes megfogalmazással fejti ki az üzenetet, hogy az emlékkövet Micpa és Sén közé állították fel. Micpa egy ismert hely volt az Ószövetségben, ez a kollektív bűnbánat is ott történt. Sénről már kevesebbet tudunk. És nem véletlen, hogy e két település között állt az emléktábla, mert nem csak Isten szabadító nagy tetteiről van szó, hanem az egészen pici segítségeiről, a pici is hatalmas. Hát arról, hogy itt vagyunk, arról, hogy még dobog a szívünk, arról, hogy még tart az Isten kegyelmi ideje. Szabadító kőszikla az Isten, mindeddig megsegített bennünket az Úr, és ebben a hitvallásban ott van az a reménység, és ezt különösen aláhúznám. Mindeddig megsegített bennünket az Úr, és akik az Úrban bíznak, azok nem csalatkozhatnak, tehát meg is fog bennünket segíteni. Ezután is, a legnehezebb helyzetekben is, nem mindig úgy, ahogy mi gondoljuk. A halál árnyékának völgyében is, de a halálon túl is, és ez a szabadításnak a lényege. Tehát, kedves testvéreim, nekem az nem elég, amit egy kedves kollégám elmondott, aki nem régiben a távol keleten járt, ahol éledő gyülekezetek vannak, és több tízezren vannak jelen az Isten tiszteleten, és ahol az ige hirdetések arról szólnak, hogy légy szorgalmas, és az Isten megáld e világi javakkal, gazdagsággal, láthatóvá lesz Isten konkrét áldása rajtad, és akkor mi van? Ha ebből a világból el kell mennünk, és akkor mi van? Az evangélium mindig több, a szabadítás mindig több. Ne csonkítsuk már meg az evangéliumot, ez az evangélium megcsonkítása, az örök élet evangélium, az evangélium, amely megjelenhet földi áldásokban, konkrét segítségben, szabadításban, de ha nem tenné is, akkor is ő az Úr. Megsegített bennünket, és meg is fog segíteni a halál árnyékának völgyében, és azon túl is. Ezt jelentette ki Jézus Krisztusban. És ez az egész 7. fejezet, szándékosan olvastam fel az egészet előttetek, hogy lássuk, valójában erről szól. És kevés 25 perc, hogy az egész 7. fejezeten végig menjünk, de próbáltam úgy készülni, hogy röviden, tömören összefoglalom, hogy hogyan mutat rá ez az egész 7. fejezet arra, hogy szabadító kőszikla a mi Istenünk, aki mindeddig megsegített és meg is fog bennünket segíteni. Elsősorban Sámuel ige hirdetése által. A fejezet elején és a fejezet végén is erről olvasunk, mert Isten igéje mindig a szabadító Istenről szól, az evangéliumról szól. És amikor tartott az a mélypont, az a 20 év, akkor azt olvassuk, hogy Sámuel településről településre járt az üszkös romok között, és hirdette a népnek, hogy hagyjátok el a bálványokat, és térjetek teljes szívvel az Úrhoz, és szolgáljatok neki. És nem foglalkozott azzal statisztika, hogy hányan hallgatják, hogy hányan vannak. Ha 2-3 voltak, az elég volt. Egy pásztori munkát végzett, és ment házról házra, településről településre, és hirdette hívőknek és hitetleneknek, és azoknak is, akik nem szívesen fogadták, mert egy volt a lényeg, hogy a mag el legyen vetve, mert Sámuel is hitte, hogy ha az Isten igéjét hirdetik, az nem tér vissza üresen. Az Isten közben munkálkodik, és elvégzi a munkáját. És ez a mi reménységünk is. De tesszük-e ezt a mai Európában? Kedves testvéreim, nem tudom, hogy érzitek a felelősséget. Te tovább mondod a gyermekednek, te tovább mondod az unokádnak ezen a mély ponton, ebben az idézőjelben, 20 esztendőben, amit most élünk. És amikor rendeződtek a dolgok a fejezet végén, amikor a nép megtért, és békesség köszöntött az országra, békesség és relatív jólét, mert a jólét mindig ad. Legveszélyesebb, veszélyesebb, mint a nyomorúság, akkor Sámuel ugyanígy pásztori munkát végezve hirdette az Isten igéjét, és évről évre végig járta a városokat, a településeket, és hirdette Isten igéjét, el ne feledkezzetek a szabadító kőszikláról, mert a jólétben hajlamos az ember arra különösképpen, hogy elfeledkezzen élő Istenéről. Tehát először is az Isten igéje hirdeti. Hirdette akkor Sámuelen keresztül, a nyomorúságban és a jólétben is, hogy szabadító Úr, szabadító kőszikla, ami Istenünk, aki megsegített és meg fog segíteni. Aztán Izrael népének kollektív bűnbánata ott Micpában egy hatalmas lépés volt, amikor a 20 év vége felé elkezdett fájni az a nyomorult állapot, már csak fájna már, ahogy mondtam, amiben voltak, és elkezdtek sóhajtozni az Úr után. És az Isten lelke elvégezte, hogy egy emberként, ez nagyon fontos, hogy egy emberként megálljanak az Isten színe előtt, és az Isten színe elé mindig bűnbánattal lehet járulni. Egy hatalmas bűnbánati Isten tiszteletet tartottak, ahol nem csak egyen-egyenként, hanem közösen kimondták többes szám, vétkeztünk az Úr ellen. Leborulva bűnbánatot tartottak, amihez egy jelképes cselekedetet is kapcsoltak, csak azért térek ki erre, hogy értsük az igét, hogy megmagyarázzam, hogy jobban értsük a Szentírás, mert az ige hirdetés egyben ige magyarázat is. A víz kiöntése kifejezte ezt a bűnbánatot, hogy úgy terülünk ki az Isten előtt, úgy borulunk le, úgy adjuk meg magunkat előtte, ahogy a vizet, amikor kiöntik, szétterülés, beissza a föld. Megalázzuk magunkat az élő Isten előtt. Senkik vagyunk az élő Isten nélkül. De a víz kiöntése kifejezi a bizalmat is, hogy Urunk, minden tőled várunk. Ahogy Jeremiás síralmaiban olvassuk ezt a bátorítást, hogy öntsd ki, mint a vizet, a szívedet az Úr előtt. Ahogy Anna az imádságában kiöntötte a szívét az Úr előtt. Bocsánat, a már ismételt példáért, nem jutnak eszembe mindig új példák, de ez nekem tetszik. Én Cseri Kálmántól tanultam, tehát ugye a lavor, amikor megmosakodtunk benne, akkor koszos a víz, és aztán kimegyünk az udvarra, és jól meglötyköljük, és az egészet kiborítjuk, és az összes kosz, piszok, mocsok a vízzel együtt eltávozik. A víz kiöntése, a bűnbánatnak a jelképes cselekedete, kifejeződése, hogy Urunk, megalázzuk magunkat, semmink vagyunk nélküled, de bízunk benned, hogy te könyörülsz. És nagyon fontos, hogy ezt együtt tették. Vétkeztünk ellened, Istenünk. Olyan fontos lenne ez az egység. Isten népének az egysége. A bűnbánatban, amely aztán ajtót nyit a szabadító kőszikla felé. Kedves testvéreim, még abban sem tudunk egyek lenni, hogy egy reformációi 500 emléktáblát a Dunántúlon egységesen elkészítsünk. Még ebben sem tudunk egységesek lenni. Még ebben is pró és kontra vitatkozunk egymással, feliraton, árakon, kivitelezőn. Hát miről beszélünk végre? Le kellene borulni, vétkeztünk az Úr ellen, nem intézményi, szervezeti egységre van itt szükség, hanem ezzel a szívvel megállni az élő Isten előtt. És akkor hangzik az abszolúció, hangzik a feloldozás, amelyet minden Isten tisztelet kezdetén kérünk és megfogalmazunk az imádságban, amit én a János 3.16-tal szeretnék itt megfogalmazni, hogy megnyílik az ajtó, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szabadító kőszikla, ami Istenünk, aki megsegített és meg fog segíteni. És ezt hirdeti Isten igéje. Ezt hirdeti Isten népének bűnbánata, amely ajtót nyit a szabadító kőszikla felé. És ezt hirdeti az a közös imádság, amit Isten népe az igére válaszolva a bűnbánati szertartás után megfogalmaz. Közben valóban ok volt erre az imádságra, mert a filiszteusok meg akarták újból támadni őket. És nem tudom, észrevettük-e a felolvasott igerészből, hogy azt kéri Istennek népe Sámuel-től, hogy imádkozz értünk. Már vágyódnak az imádságra, de nem tudnak még imádkozni. Elfelejtették az Isten országának a nyelvét, ezért kérik Sámuelt, hogy imádkozz értünk, hogy rá tudjunk ülni erre a kősziklára, hogy ő rá tudjunk alapozni, hogy ne izomból, ne erőből, ne csípőből, ne zsigerből, ne harccal válaszoljunk azonnal, hanem mindenben az Úrtól várjuk a szabadítást. De ők már legalább vágytak rá. Európa, keresztény világ mikor jut el idáig egységesen, hogy a sóhaj után végre kéri, hogy tanítsatok bennünket újból imádkozni. Imádkozz értünk, aztán imádkozz velünk, imádkozzunk együtt, hogy újból megtanulva az Isten országa nyelvét, imádkozhassunk őszintén a saját szavainkkal őhozzá. És amikor Sámuel ezt a szívének kedves kérést hallja, hadd térjek még ki erre is röviden, egy szopós bárányt feláldozott. Egy ma született tiszta bárányt. Mert olyan a szakadék a bűnös ember és a tökéletes Isten között, ezt fejezi ki az áldozati kultusz, hogy a magunk nevében nem mehetünk. Senkik vagyunk. Teológiailag nem ez tökéletes a példa, de értjük mi ezt egyébként, hogy miről van szó. Hát arról van szó, hogy hát van egy ügyem, de csak ott felül tudják elintézni. És mióta a világ-világ, az úgy működik, hogy én szólok ennek, hogy az szóljon annak, hogy az szóljon amannak, hogy segítsenek már, mert én magam közvetlenül nem mehetek. Az Isten báránya, Jézus Krisztus, ez a ma született bárány, annak feláldozása már őt hirdeti meg, hogy együtt imádkozhatunk, és ami megváltó, szabadító Jézus Krisztusunk nevében, az Isten báránya nevében, aki elvette a világ bűneit, járulhatunk az ő szent színe elé. Az ő nevében, az ő érdeméért, ő érette, ő rá tekintettel, bizonnyal meghallgat bennünket, ami Urunk Istenünk, és akarata szerint, és az ő akarata mindig tökéletes akarat, cselekszi rajtunk az ő szabadítását. Szinte végigmentünk a teljes 7. fejezetem. Forgassuk a szívünkbe, ugye milyen fontos, ugye milyen aktuális, ugye milyen gyönyörű, ugye milyen evangéliumi. Elég, ha ennyit elviszünk, ami aztán a lélek által felráz bennünket, szabadító Istenünk van, megsegített és meg is fog bennünket segíteni. Ezért igéjéből meghalljuk az örömhírt. Együtt bűnbánattal leroskadunk, hogy ajtó nyíljon a szabadító kőszikla felé, és együtt tudunk végre imádkozni, hogy mindent őtőle várjunk. Befejező gondolat, Tudjátok, kedves testvéreim, este, amikor bezárjuk ezeket az épületeket, akkor én mindig imádságos szívvel körbejárom a parókiát, a templomot, megnyitom az ajtókat, templomajtót, itt ezt az oldalajtót, ami a tetőtérbe visz fel, és nem tudom, észrevettétek-e, hogy egy semmi ajtó az az ajtó ott a bástya alatt, de egy óriási, hatalmas, faragott vöröskő feszül fölötte, amely egyrészt tartja a hatalmas bástya összes vöröskövét, amit fölé raktak, és védi azt a gyenge, törékeny ajtót, hogy a fölötte lévő súly össze ne törje, és mi pedig benyithassuk az ajtót ígéretes, reményteli világok felé. Szabadító kőszikla, ami Urunk, mindeddig megsegített, bizonnyal meg fog segíteni. Ez ma az ige üzenete, kezdünk el sóhajtozni, bűnbánatot tartani, imádkozni, hozzátérni és hitünkben erősödni. Könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az evangéliumot, az örömhírt, amely minden erőlködés nélkül a te lelked által olyan kristálytisztán és számunkra életfontosságú módon megszólalt ebből az ószövetségi igéből. Valljuk, hogy szabadító kősziklánk vagy, segítségünk és szabadításunk, aki az örök élettel ajándékoztál meg bennünket, az üdvösséggel, amely nem csak beragyogja ezt a földi életet, hanem az örök élet távolságában minden körülmények között reménységet ad. A te népednek, és egyen-egyenként mindannyiunknak. Köszönjük, hogy vasárnapról vasárnapra ezt hirdeti a te igét. Köszönjük, hogy bőjt idején különösképpen a te szent lelked így indít egységesen bűnbánatra, hogy megnyíljék az ajtó a szabadító kőszikla felé, és köszönjük a közös imádság lehetőségét, igéd üzenetére válaszolva, amely segít bennünket, hogy mindenben rád hagyatkozzunk. Élő Istenünk, áld meg a mi életünket, szeretteink életét, ezt a gyülekezetet, azzal a bizonyossággal, hogy szabadító úrunk vagy te nekünk. Különösképpen szeretnénk idehozni gyászoló testvéreinket. Két család is gyászol most a gyülekezetben. Te vagy nekik vigasztalást, örök életbe vetett reménységet. Köszönjük neked azt a bizonyosságot, amit Jézus Krisztus mondott. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, a meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Te adj vigasztalást a gyászoló családoknak, és te szenteld meg közöttünk elköltözött testvéreink emlékét az örök élet biztos reménységében. Élő Istenünket szülött fiadért, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy jobb adni, mint kapni. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.